drama teach you anything. 114, 115, 116.
117 perc.
Ha jól számítom, az emlékezetemből visszabányászva 3-4 éve zajlik legalább Kölkeden egy nagyon érdekes közösségi, művészeti, közösségszervezési program. Baranyai faluról van szó. Én a felvezetőben rosszul emlékeztem, mert nem voltam benne biztos, és egy másik vármegyéhez, mert ráadásul nem is megyéhez, hanem vármegyéhez kell, hogy soroljam. Na minden esetre itt van most kedves vendégünk Katona Kriszta, aki már több éve nagy türelemmel és odaadóan, de nagyon izgalmas munkában foglalkozik a kölkedi gyerekekkel. Szia Kriszta, Péterfi Ferenc vagyok.
Szia Feri.
Na hát nagyon örülök, hogy itt mikrofon végre kaptunk mostanság. Mondd azt el, hogy mit érdemes erről a kölkedről tudni néhány mondatban, és hogy kerültél te oda, vagy hogy indult ez a program?
Jól mondtad, Kölked Baranya megyében, így Mohástól 5 kilométerre a határ fele a Duna mentén található.
Mekkora lélekszámú település?
Körülbelül 1000 fő lakja, és nagyon vegyes nemzetiségileg. Tehát nagyon, nagyon színes falu, laknak sokácok, svábok, tehát német nemzetiség, cigányok, magyarok, tehát hogy így nagyon, nagyon színes, és egyébként tehát mindenhogyan nagyon színes, nem csak kulturálisan.
Aha. Na és a programról, hogyha mondanám, amit, hogy kerültél oda?
Én 2019-ben kerültem oda, akkor a szerelem vitt oda költöztem, és akkor rögtön tartottunk a párommal együtt egy falfestőtábort, és nagyon nagy sikere volt, nagyon nagy ilyen közösségépítő hatása, és akkor a falu vezetősége is így nagyon támogatólag vett részt és állt mellé ennek a programnak, és ott ismertem meg a gyerekeknek a magját, tehát azt a magot, akikkel aztán 2021-ben tovább tudtunk dolgozni. Immár ennek a Baranyai Jövőképek című projektnek a kereteiben.
Aha, tehát ez valamilyen hivatalos pályázathoz született programkeret lett, és így lett ez a neve?
Hát,
vagy magatoknak egész, találtátok
egész
ki?
Egész pontosan úgy volt, hogy az Ökotárs Alapítvány kérdezte meg, vagy kért fel, hogy lennék-e térségi koordinátor egy projektjükben.
És te ezt a települést találtad kulcshelynek.
És az volt a cél, hogy több közösségben történjen közösségépítés és érdekvédelmi munka, és teljesen rám bízták, hogy hány közösséggel fogok dolgozni, hogy milyen hátterűek, korúak, stb. Tehát, hogy így teljesen szabad kezem volt, és akkor kitaláltam ezt a projektet. Tehát, hogy teljesen rám bízták, hogy én mit fogok csinálni a következő 3 évben, és akkor úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne az összes eddigi tapasztalatainkat így összesűríteni, és így összeházasítani a közösségi érdekvédelemmel, tehát a közösségi művészeti módszereket, az érdekvédelmi.
Csak egy pillanatra szakítalak meg, hogy többször a Civil Rádióban mondom a hallgatóknak, hogy te a Murál-Morál, tehát erről, amiről az első percekben már beszéltél, erről a közösségi falfestési módszerről beszéltél nekünk is, hogy ezt Dél-Amerikában vagy Közép-Amerikában ismerted meg is, hogy ez milyen izgalmas folyamatokat hozott. Ennek a részleteiben most nem is mennénk bele, mert az önmagában az egész magazint kisajátítaná, de majd erre kerítünk alkalmat. De hogy ez a módszer előzményként ott volt neked a tarsajodban, mint egy ilyen szerszám, mint egy szerszámos ládában.
Igen, és nem csak a közösségi falfestés, hanem itt részvételi film, fotó, színház, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan eszközt tudtunk belevinni ebbe a gyerekekkel való munkába. Előkészítette, tehát a művészeti munkával készítettük elő azt, hogy aztán települési szinten milyen üggyel fogunk foglalkozni.
Az tehát már az elején eldőlt, hogy a gyerekek korosztálya lesz ez, és egyáltalán ezt valamennyire behatároltátok-e, hogy még kiket értetek, már hány éveseket, vagy ez most lényegtelen a keret?
De behatároltuk, tehát 10-től 16 éves korúakkal.
Tehát ez a kiskamaszkorig.
Igen, és Dunaszekcsőn, meg Pécsen a Bársza utcai általános iskolában is működik egy csoport, mert szerencsére ott így tovább ment Pécsen is.
Na, de most minden esetre akkor a Külkedire térjünk vissza. Igen. Mondtad, hogy a gyerekeket bevonni már ilyen közösségi érdekérvényesítés, mint hogyha ezt is említetted volna, ami azt is jelenti, hogy esetleg döntéseket, vagy önálló kezdeményezéseket hozzanak. Igen. Ez pusztán, hogy mit, hogyan fessenek, hogy hogyan díszítsenek, vagy a mindennapi közösségi működésre vonatkozólag is jelentett lehetőséget?
Ez a felvezetve, amit említettem, hogy a művészetek segítségével zajlott, ezt úgy építettük fel, hogy először a saját életükre vonatkozóan, tehát akár saját magukra tekinthettek, és gondolkodhattok azon, hogy ők milyenné akarnak válni a jövőben, vagy hova akarnak érni, és aztán utána léptünk egyet a települési vagy közösségi szintre, tehát hol miről volt szó, ugye, mert van, ahol iskolához kötődött a közösség, van, ahol a kis településhez. És akkor a településre reagálhattak, a település életére a gyerekek, az alkotásokon keresztül. Tehát ilyen kérdések merültek fel, hogy milyen erősségei, erőforrásai vannak a településnek, erről festettek kis...
Tehát nem verbalizálva, nem csak egy ilyen beszélgetés volt, bár szerintem az is biztos létrejött ebben a folyamatban, hanem
ilyen
valami cselekvés.
Ilyen plakát jellegű alkotások. Igen.
És ebben már ennek közösségi momentumai voltak, mozzanatai?
Abszolút, tehát a festésnél ezekből ilyen nagy méretű festmények születtek, plakátok, vagy tehát hogy milyenné álmodnák a falut, mit változtatnának arról, általában ilyen szalagképek készültek, de például Külkeden éppen a filmes módszert használtuk, mert ők ugye előtte már végig átestek egy falfestő táboron, tehát velük végigmentünk egy ilyen nagyon intenzív folyamaton, és ők ismerték már a festést, viszont a filmet nem. És akkor a Dunaszekcsői webtévés csapat jött el, és mint egy ilyen kortárs segítőként így tanították őket filmezni, és készítettek interjúkat a Külkediekkel arról, hogy ők mit változtatnának a faluban.
Krista, ez nagyon izgalmas, de nem tudunk teljesen az összes lépcsőre most rálépni, de nagyon izgalmas, amit mondasz a folyamat, és mondjuk én persze olvasva sok mindent róla ismerem is a hátterét, de arról egy kicsit, ha beszélnél, hogy hogyan motiválta, tehát történt-e valami a gyerekekben olyan típusú változás, ami egy kicsit a képessíválásukat, az emancipálódásukat, az, hogy mernek megszólalni, hogy beleszólni, hogy kezdeményezni, akár felnőttekkel kapcsolatban, ebben lett-e valami változás a viselkedésükben, vagy a magatartásukban?
Abszolút, és a legjobb az, hogy ők nyilatkozzák magukról ezt igazából. Aha. Tehát itt ebben az elmúlt 3 évben aztán számos olyan találkozási pont volt, amikor a célul kitűzött ügyet, például ott Külkeden azt, hogy hozunk létre egy ifi klubot, tehát egy fiataloknak szóló helyet, hogy ezt úgy tudtuk elérni, hogy a gyerekek felkészültek azokból a témákból, amiket az önkormányzat felé így fel kellett tenni kérdésként, vagy el kellett mondani kérésként, és egy olyan találkozás zajlott ott, ahol tényleg ők voltak a főszereplők. Annyira.
És akkor az önkormányzat eljött, vagy ti elmentetek valami helyre, ahol...
Akkor még mi mentünk el az önkormányzathoz, tehát mi voltunk ott a vendégek, de aztán utána egy következő alkalommal, amikor már a részvételi költségtervezés módszerét is kipróbáltuk a faluban a gyerekekkel, és ott a nyertes kis projektekről kellett egyeztetni az önkormányzattal, na azt is a gyerekek csinálták a képviselőkkel, és akkor már mi hívtuk meg őket az ifi klubba, ami ugye azóta létrejött, létrehoztuk.
És fennmaradt áll ezek szerint.
Igen, most már most már több mint egy éve így működtetjük, és a gyerekek így rengeteg mindent kezdeményeznek, így nekem az egyik legszebb példa az, hogy karácsony előtt úgy döntöttek, hogy ők sütivását fognak csinálni a faluban, és a fiúk, lányok, mindenki vegyesen otthon sütöttek, tehát hogy így nem rábízták a szülőkre vagy nagyszülőkre, hanem ilyen többkörös művelet lett, annyira ügyesek voltak, hogy egyik nap elfogyott, másnapra újra sütöttek. A falu több pontján kiálltak, és a falu lakói nagyon-nagyon jó fejek voltak. Van, aki nem is vitte el a sütit, csak támogatott minket.
Tehát közben akkor gyűjtés is van már, mint hogy valamilyen erőforrás gyűjtöttek valami programokhoz, gondolom.
Tanulják az adománygyűjtési módszereket, jótékonysági bált szoktunk szervezni, hát most lesz majd a második, mellénk állt a faluból egy DJ, aki egy alkalommal megcsinál nekünk egy ilyen jótékonysági bulit, vagy ilyen bált, aminek a teljes bevételét megkapja a Méhkas, ugye így hívják a kis csapatot. És akkor ezt is, tehát mindent együtt szervezünk. Mindent együtt tervezünk, együtt valósítunk meg.
Mennyi körülbelül az a mag, aki ebben a mozgolódásban részt vesz, a mag és a közvetlen környezete mondjuk? Mennyien?
Hát a Méhkasnak most 12 tagja van, és hát itt is volt azért így jócskán fluktuáció, úgyhogy szerintem legalább még egyszer ennyi gyerek már megfordult.
Nagyon izgalmas.
Te is mit látsz? És a szülők közül is egyébként, tehát az nagyon izgalmas szerintem.
Tehát lett egy szülői támogató tábor?
Abszolút, tehát az ifi klubot azt nem tudtuk volna létrehozni, hogyha nincsen az a jó néhány szülő, aki ebben így végig kitartott. És
még egyet hadd kérdezek itt, kicsit félbehagyva majd, mert csak torzó nyilván az egész program tekintetében az a beszélgetésünk, de hogy van-e változás ebben a dologban az önkormányzat, az önkormányzati képviselők, vagy az önkormányzat testülete, hivatala részéről, tehát ott ők tehát mit tapasztaltok, hogy viszonyulnak?
Igen, tehát ezzel kapcsolatban is azt érzem, hogy még nagyon-nagyon szépen kezdett kialakulni az, hogy ők egyre befogadóbbak lettek, nyitottabbak a dolgainkra, és voltak már olyan esetek, amikor nem is kértünk dolgokat, például egy nagyon szép eset, hogy megszavazták akkor, hogy tehát beiktatták, hogy akkor megkapjuk ezt az épületet ifi klubnak, és nyílászáró csere előtt állt az épület, de még csak 10 hónap múlva történt volna ez az egész, és a polgármester kb. Meglepett minket, így múlt év elején, így 3 hét alatt, ott január-február fordulóján megcsináltatta ezt, de úgy, hogy 10 hónap múlva kellett volna csak megtörténni ennek, és így... És volt több ilyen nagyon szép dolog, hogy aztán átvállalták a rezsiköltségünket, tehát hogy ezeket is így megszavazták így a testületi.
És ezeket ülésen tapasztalják közben a gyerekek, vagy ott vannak, vagy hírét veszik ennek, vagy a szüleik
által? Persze, hát ezeket közbeszéd része. Mind megbeszéljük a gyerekekkel, tehát tehát ők teljesen egyenrangúak, így ilyen teljes partnerségben csinálják ezeket a foglalkozásokat, vagy ilyen együttléteket.
Kriszta, nagyon izgalmas. Azért nem kérdezlek tovább, mert erről még másik beszélgetést is kellene mondani. Annyi mindent.
Annyi egyébként, amit tehát a falu, az önkormányzathoz még így mondanék, hogy most teljesen lecserélődött a képviselőtestület a választással.
Ja, mostani, igen.
És már az előzővel is így nagyon jó viszonyunk kezdett így kialakulni. De most meg azt látom, hogy már ez az új testület is nagyon nyitott, és segítőkész, vagy érdeklődő így felünk. Úgyhogy én annyira bizakodó vagyok, mert nekem az a tervem, vagy az a célom, hogy azt, amit már a gyerekekkel kipróbáltunk, azt tényleg vigyük tovább így lakossági szintre, és
felnőtt program is legyen kölkeden.
Kultúrát alakítsunk ki, tehát részvételi kultúrát így a faluban, ami lehet, hogy eddig még nem volt, furcsa lesz, de hogy nagyon jó lendület van most itt.
Ne fokozz tovább a kíváncsiságomat mindenképpen, mert erre még mindenképpen jó lenne időt és teret találni. Köszönöm szépen, Katona Kriszta volt a vendégünk, közösségfejlesztő, közösségszervező, művészeti tevékenységeket vezet, és Kölkeden folyó gyerekprogramról beszélgettünk. Tulajdonképpen csak egy Anzix volt, azért annál egy picit több, de majd még erre kerítünk alkalmat. Köszönjük, Kriszta, szia!
Szia, szia, köszönöm.
Festettél mély sebeket, szám keserű nagyon, átszúr a fény, mint az ég.
117 perc.
Pilisfaluban, ez nem Budapesttől északra levő Pilisi hegységben van, hanem az alföldi részen, talán Pest vagy Bács-Kiskun megye, de erről majd mindjárt többet fogunk tudni. Egy Bizsuház nevű közösségi tér működik, és itt egy valójában egy evangélikus hátterű, de közösségi munka folyamat zajlik, romák és magyarok között, illetve a romák és az önkormányzat között. Ezekről kérdezem Süli Nikolettet, aki szintén kívülálló, mint én magam is. Ha jól tudom, Nikolett ügyvéd, és segíti ennek a közösségnek a működését. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, Ferenc, Süli Nikoletta vagyok.
Mondjon egy pár dolgot erről a programról, hogy egy kicsit elhelyezzük a kedves hallgatókat, és aztán van egy konkrétabb szála a dolognak, amiről majd faggatni szeretném, amiről jó lenne, ha beszélnénk az ottani működés ürügyén.
A Bizsú házat említette, ami Pilis községben működik. Roma fiatalok, gyerekek és felnőttek támogatását szolgálja. Pilis község egyébként Pest vármegyében található, nagyon közel Budapesthez. A Bizsú háznak igazából a hátterét a Csepp a tengerben elnevezésű alapítvány adja, ami már évekkel ezelőtt jött létre, eredetileg azért, hogy a Pilisen található állami gondozottak intézetében nevelkedő, enyhén fogyatékos állami gondozott gyermekek számára iskolán kívüli elfoglaltsághoz támogatást nyújtson, és utána ez a feladat egészült ki a Pilisen élő cigány közösségnek a fiataljainak a támogatásával.
Tehát akik már nem tartoznak ebbe a korábbi vagy jelenlegi állami gondozotti viszonyhoz vagy körhöz, hanem ott élnek tartósabban, ezekre gondol?
Igen, tehát ők családban élő, nagyon szerető és gondoskodó családban élő gyerekek, akik viszont ugye a saját kultúrájukban, vagy ahogy egy szociológus mondaná, a szubkultúrájukban élő fiatalok.
Uh-huh. Ha kérdezhetem, Nikoletta, milyen munkád, vagy mit csinálod? Tudom, hogy kívülről itt az előbb próbáltam is felvezetni segítőjének a közösségnek, de mi a dolga, vagy a feladata, vagy a vállalása?
Én minden héten egy napot töltök ott, a szerda délutánokat iskolai időben, amikor egy nagyon kedves tanító végzettségű hölgyel, aki fejlesztő pedagógus is egyben, az elsős, másodikos korosztály számára délutáni foglalkozásokat tartunk. Ez egy olyan meghatározatlan időtartamú, tehát 2,5-3 óra közötti időtartam, amikor valamennyire fejlesztő feladatokat, tehát az iskolai tanulmányaikat segítő vagy támogató feladatokat is végzünk, de kézműveskedünk, rajzolunk, mesét olvasunk, tornázunk, és minden olyan feladatot próbálunk csinálni, ami esetleg, vagy olyan elfoglaltságot, ami esetleg az ő életükből kimarad, de pozitívan hathat akár a tanulásra, az önértékelésükre, bármely más gyermekhez való kapcsolódásra, közösségbe való beilleszkedéshez.
Milyen az együttműködés akár a gyerekek között, akár vagy a felnőttek között, akik valamilyen módon körülveszik esetleg akár a bizsúházat, akár az egész programot?
Ez egy nagyon kiforrott közösség, és egy nagyon erős kapcsolat a bizsúháznak az önkéntesei és a gyerekek, illetve a szülők között. Ugyanis ezek a gyerekek kivétel nélkül egy telephez tartoznak, ami szintén egy kultúrantropológiai vagy szociológiai fogalom. Tehát ezen a telepen élő gyerekek vérségi rokonságban állnak egymással. Ez egy harmadik generáció, ahol az első generáció szülőpár, aki ide költözött, vagy arra a területre, ahol ezek a gyerekek a családjaikkal élnek, ott 17 gyermek volt, fiúk, lányok vegyesen, és ahogy ők felnőttek, ők együtt maradtak ezen a telepen, és az ő gyerekeikről van szó. Tehát itt gyakorlatilag mindenki azt mondja a másikra, hogy a testvérem, ami alatt unokatestvéri kapcsolatot ért, de nagyon közel állnak egymáshoz, tehát rokoni kapcsolatban állnak.
És a felnőttek között is akkor, mert bár ezt most mondta is, tulajdonképpen ennek a kronológiája vagy a történetisége kapcsán nyilvánvalóan, akkor ez nem csak a most gyerekkorúakra vonatkozhat, hanem az ő szüleikre is, hiszen mondta, hogy ők voltak, akik az elindítói voltak ennek a közös életnek, munkának.
Igen, tehát itt testvérekről van szó, tehát lánytestvérek és fiú testvérek vegyesen, és értelemszerűen a fiúk maradtak, és ugye a feleségüket ide hozták, és akkor ugye a leszármazottak, a gyerekeik is itt élnek, de nagyon sokszor a lánygyerekek is maradnak, vagy maradtak, és az ő férjeik költöztek ide, és ugye ők is a gyerekáldás révén szaporodtak, és ehhez a közösséghez tartoznak.
Mondta, hogy egy szubkultúra, de ezt én más viszonylatban kérdezném, hogy az a közösség, akik feltehetőleg, azt vettem ki a szavaiból, hogy nagyjából egy közös térbe, vagy nem túl nagy térbe, de egy a falunak, vagy város, falu, ugye, Pilis?
Ez egy község.
Községnek egyik részében élhetnek, hogy ez mennyire elkerített, mennyire bezárt közösség, vagy mennyire van folyamatos kommunikációba, vagy együttműködésbe a falu egészével?
Nincsenek elhatárolva, tehát véletlenül sem szeretném azt mondani, vagy azt a látszatot keltetni, hogy ez egy gettószerű terület. Nem akarok direkt utcákat mondani, de ez két-három egymással összefüggő utca által határolt terület, ahol nagyon sokszor igazából kerítés sincs, tehát ők nagyon erősen megélik az összetartozás és egy ilyen közösségi tulajdon, direkt nem köztulajdon mondok, hanem egy ilyen közösségi tulajdon eszméjét. Tehát itt bárki bármilyen nagy ínségben szenved, a másik azonnal a segítségére siet, és én néha azt is észreveszem, hogy mondjuk ezek a klasszikus tulajdoni határok is elmosódnak. Amit én azért tartok fontosnak jogászként hangsúlyozni, mert sok esetben az ilyen nagyon erős kötelékben élő és egy bizonyos szubkultúrában élő embereknek az, hogy más a tulajdon joggal kapcsolatos fogalmuk, annak egy ilyen gyökere vagy háttere van. Tehát amikor őket megítéljük, akkor mindig árnyolni kell az ítéletünket, és fel kell mérni azt a környezetet, amiben ők felnőttek, vagy amiben ők a mindennapjaikat töltik.
Ha jól értem, akkor itt konfliktusok forrása lehetne ez egy hagyományos viszonylatban, de itt talán egy olyan bizalmi háttere van, vagy olyan bizalmi szövete az életnek, a szavaiból ezt veszem ki, ami átírja ezeket a hagyományokat, ezeket a idézőjelben mondom, mert ezek rossz hagyományok nyilván, hogy hogyan tudunk konfrontálódni egymással.
Igen, igen, nagyon jól megfogalmazta, és nagyon szépen, igen, tehát tényleg, mint az élet szövete, ahol minden függőleges vagy vízszintes szálnak nagyon nagy jelentősége van, mert megtartja a másikat. Nekem nagyon sokszor ez az érzésem, hogy ők egy ilyen erős összeköttetésben állnak, és megtartják egymást.
Úgy tudom, és úgy lenne jó erről beszélni, hogy nehogy rossz helyzetbe hozzuk az érinteteket, de hogy szépen épül az önkormányzattal való viszonyuk. Ez általában kevéssé mondható el a települések jelentős részéről, hogy az önkormányzat és egy helyi kisebbségnek a viszonylata zökkenőmentes lenne. Erről, hogyha mondaná egy pár szót, hogy mit gondoljunk erről, vagy mit tudhatunk erről?
Igen, ez óriási öröm volt számunkra, és nagyon nagy meglepetés, hogy az önkormányzati választások után sikerült a polgármestert és az egyik, az újonnan megválasztott polgármestert, és az egyik képviselőtestületi tagot elhívni a Bizsuházba, és leültetni őket a cigány embereknek az ott jelenlévő tagjaival. Mi nem tettünk különbséget, tehát nem hívtunk meg név szerint embereket, hanem azt mondtuk, hogy nyitva van ez a lehetőség, és aki kíváncsi a megválasztott városvezetőre, és bármilyen kérdést vagy kérést szeretne felé kommunikálni, akkor az jöjjön el. Úgyhogy nagyon sok asszony eljött, olyanok is, akik dolgoznak, tehát rendszeres munkájuk van, vagy akik a gyerekeikkel vannak. Jöttek bátor fiatalok, akik nagyon kíváncsiak voltak, tehát a nagykamasz 16-17-18 éves korosztály, férfiak közül azok, akik éppen akkor munkából távol tudtak lenni, mert hál' Istennek sok férfi van, aki dolgozik, és a Bizsuház részéről pedig Nagy Panka volt jelen, egy nagyon kedves tagunk, aki a helyi iskolában tanít, egy elhivatott pedagógus, akinek a célja bármilyen szegregációt elszenvedő gyerekeknek a felemelése, és én. És ez azért volt egy nagyon különös szituáció, és féltünk tőle, mert a megválasztott polgármesternek azok, amiket ő úgy megosztott a közösségi médiában, félelmet keltettek a közösség tagjai között. Uh-huh. És egy csodálatos kimenetele lett ennek, mert mind a két fél, beleértve bennünket is, megnyugodott abban, hogy nem kell tartani a másiktól, mindenkiben ugyanolyan emberi szív dobog, ugyanazok a motiváció, szeretne nyugalomban élni, szeretne dolgozni, szeretne eltartani a családját, és biztonságban tudni a családját.